van, szeretett testvéreim, a Jerikói útszélén ülő vakkoldus, Bartimeus lehetőséget kínál arra, hogy a mai vasárnap egy picikét átismételjük mindazt, amit a vaksággal kapcsolatban a Bibliából megtudunk, hogyan viszonyultak, hogyan kellett viszonyulni az ilyen emberekhez, illetve mindazt, amit a vak hitvallásként mondott. És hogy nehogy úgy járjak, mint az elmúlt vasárnap, amikor most elnézést kérek, hogy olyan hosszú voltam, később láttam, hogy 28 percet beszéltem, kérem bocsássák meg nekem, de úgy látszik a korral jár. Rögtön bele is csapok a kellős közepébe, hogy nehogy ez alkalommal is úgy járjak, mint az elmúlt vasárnap. Csak hát az a helyzet, hogy a biblikus témák nagyon a szívemhez nőttek, és ha igaz, hogy a szív bőségéből beszél a száj, akkor kérem bocsássák meg nekem. Tény és való, hogy Izraelben a szembetegségek igen gyakoriak voltak, és az annak volt idézőjelben köszönhető, hogy igen erősen sütött a nap, ugyanakkor nagyon sok alkalommal van homok, illetve porvihar. Idegen vezetőnk elmondja minden alkalommal, hogy évi 52 alkalommal, tehát minden hétre jut egy, de sokszor egy hét alatt kettő is van, olyan homokvihar vagy porvihar, ami az apró szemmel nem látható port beviszi a szembe, az ott gyulladást okoz, és ha nem tudták, és nem tudják idejében kezelni, akár a vakulást is eredményezheti. Az Ószövetségi Szentírásban 30 helyen találkozunk utalással a vakságra vonatkozólag. Tudjuk azt, hogy vak volt öregkorában Izsák, akinek meg kellett tapogatni a fiának a kezét, hogy fölismerje. Jákobnak is a szemei öregkorára teljesen meggyengültek, vak volt Héli főpap, teljesen vak volt Áhia, az egyik próféta, Lea Jákobnak az első felesége, gyenge szemű volt, írja a Teremtés könyve. Tóbiásnak az édesapjának a szemébe madár ürülék húlott, egy éjszaka kint aludt az erkély alatt, és ettől vakult meg, 4 évig volt vak, de aztán, amikor visszajön vándorútjáról Tóbiás, akkor a halnak az epéjével meggyógyították. Tudjuk azt, hogy Sámsonnak, amiután elárulta erejének a titkát, és levágták a haját, a filiszteusok kiszúrták a szemeit, megvakították, és még egy vakításról tudunk. Jeremiás prófétának a szavaira nem hallgat Szidkia király, nem adja föl Jeruzsálemet, és ezért 587-ben, amikor elesik a város, és a királyt a királyi családdal fogságba viszik, akkor neki is kiszúrják a szemeit. Tehát ez a 8 nagy emberről tudjuk konkrétan, hogy vak volt, de azon kívül, mondom, még összesen 30 esetben van a szó a vakságról. A Leviták könyve szerint, ha valaki akár a papi családból származott is, ha vaknak született, akkor nem tölthetett be papi funkciót. De vak állatot sem volt szabad feláldozni az Úrnak egészen hibátlan áldozati állat dukált, tehát nem lehetett ezt megtenni. Ugyanakkor törvény védte a vakokat, nem lehetett csak úgy elbánni velük, mint sok-sok kultúrában, ahol meg is ölték őket, például Mezopotámiában, mint olyanokat, akinek a társadalom akkor is ott nem vette hasznát. A Leviták könyvében olvassuk, ne átkozd a némát, és ne tégy akadályt a vak útjába, hanem féld Istenedet, mert én vagyok az Úr. Tehát az Isten iránti szeretetnek a vak fele megnyilvánuló figyelmességben is meg kellett nyilvánulnia. Vagy a második törvénykönyvben ez áll, átkozott, aki tévútra vezeti a vakot az úton. Ezek olyan kemény, markáns törvények, amelyek védelmébe vették a gyengén látókat, illetve a vakokat. A Aztán voltak olyanok, akik szép példát mutattak a róluk való gondoskodásban. Egy ilyen utalást találunk Jobbnak a könyvében, ahol Jobb védekező beszédében mondja a következőknek: a vaknak úgy szolgáltam, hogy szeme voltam, a sántának meg én voltam a lába. És Jézus is odafigyel rájuk, amikor egy alkalommal egy vezető farizeus meghívja a házába, hogy nála étkezzék, és megfigyeli, hogy miként válogatják a főhelyeket, akkor Jézus a következő tanítást mondja, és ezzel céloz a házigazdára, a farizeusra: amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, ha vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, sántákat, bénákat, vakokat. Vagyis tégy jót velük, mondja. Az evangéliumok beszámolója szerint Jézus 4 alkalommal gyógyít vakokat, egy alkalommal, a Máté 9. fejezetében van leírva, 2 vakot gyógyít meg, aztán meggyógyítja a betszai vakot, akinek nyállal érinti a szemét, a mai jerikói vakot, illetve János 9. fejezetében szerepel a vakon szülöttnek a meggyógyítása. Kedves testvérek, Jézusnak ezek a vakok fele megnyilvánuló gesztusa, a vakok meggyógyítása valójában 2 dolgot akar mondani. Egyrészt arról beszélnek, amit az evangélista így nevez, így fogalmaz meg, hogy megesett rajta, vagy megesett rajtuk a szíve. Jézusnak olyan meleg, emberbarát szíve volt, annyira észrevette az emberi gondokat, az emberi szükségeket, hogy egyszerűen nem tudott részvét nélkül elmenni semmiféle emberi ínség mellett. Amikor ilyenekkel találkozott, akkor meggyógyította. És ez történt a mai evangéliumban is. Hallja a kiabáló, az őt szólító vakot, és meggyógyítja. Másrészt, és ez benne van Jézus gyógyításainak mindenikében, de különösképpen, vagy kiemelten a vakok fele megnyilvánuló gyógyító gesztusa, és pedig az, hogy Jézus messiási öntudattal rendelkezett. Ő tudta, hogy ő az a valaki, akit a mennyei atya a mi megváltásunkra messiásként küldött közénk. Ha most így föllapozzuk a Szentírást, az Ószövetségi Szentírást, különösképpen a proféciákat, a jövendőléseket, amelyek a messiásról szólnak, a messiás egyes tulajdonságait mondják el, akkor ott kiderül, hogy 2 dolog, amit ma szóba hozunk, az minduntalan szerepel. Egyik az, hogy odafigyel a vakokra is, mindjárt 3 ige helyet fogok hozni, meg a másik a Dávid fia megnevezése. A mai első olvasmányt Jeremiás prófétától olvastuk, és ott is szerepel kitételesen: összegyűjtöm a vakokat és a sántákat is, vagyis ez a messiásnak, a megváltónak földi munkájának az egyik része, hogy odafigyel a sántákra, a vakokra, a bénákra. Szent Lukács evangélista írja le könyve 6. fejezetében azt a részt, amikor Jézus első alkalommal tanítványaival hazamegy Názáretbe, ott a zsinagógában olvasásra jelentkezik, Izaiás próféta könyvét olvassa, az Úr lelke rajtam ölkent föl engem, és ebben van, ő küldött, hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és a vakoknak megvilágosodást. Tehát a messiás egyik ismertető jele, ismétlem, az, hogy odafigyel a vakokra, visszaadja a vakoknak a látást. És még egyszer, ez a 3. argumentumom, Jézus beszél erről, tehát beazonosítsa magát, hogy ő az a messiás, lám, az a messiás vagyok, aki a vakokkal is törődök, amikor keresztelő János ott a börtönben elbizonytalanodik, hogy ez a Jézus nem ver szét a bűnösök között, hanem mindenkihez irgalommal fordul, és ő pedig, olvassuk csak el ott a keresztelő Jánosról szóló részeket, úgy konferálja be a messiást, mint akinek a kezében ostor van és fegyver van, és szétver a bűnös csürhe között, és ehelyett most ő mindenkihez irgalommal fordul, és bizonytalan lesz János, és elküldi a tanítványait a börtönből, hogy kérdezzék meg Jézust, hogy te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk. És Jézus tudja, honnan fúj a szél, mi hozta zavarba Jánost, és azt mondja, menjetek, mondjátok meg Jánosnak, a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a szegényeknek pedig hirdetik Isten országának örömhírét. És János ettől megnyugszik. Ugyannyira megnyugszik, hogy később vállalja a vértanú halált is. Jézus tehát ebben a gesztusában, ahogy a vakok fele fordul, egyértelműen bizonyítja, hogy ő a megígért messiás. És ezt ismerte föl Bartimeus. Most nagy kérdés és titok és rejtély, hogy honnan volt neki alkalma ezeket tudni, mert hát nem igen engedték be őket a zsinagógába, túl azon, hogy vigyáztak rájuk, de a megszólítás, amikor azt mondja, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk, az akkor mindenféleképpen arról beszél, hogy a vak tisztában volt azzal, hogy ki ez az ember, ez a názáreti Jézus, aki egy sokaságnak a kísérletében érkezett ide Jerikóba. Dávid fiának a Ószövetségi cím, messiás cím, pontosan 17 helyen nevezi az újszövetségi szentírás Jézust. Ezzel is mindegy, jaj, bár a szó, konfirmálja, visszajelzi, bizonyítja azt, hogy igenis az a valaki, aki a messiás, az Dávid fia. De honnan ez a cím? Nos, ehhez idéznem kell, kedves testvéreimnek, a Sámuel második könyvének a 7. fejezetéből két verset. Dávid király a következő ígéretet kapta annak idején. Fölemelem majd utódotat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát, megerősítem trónját örökre. Atya leszek, és ő a fiam lesz, így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Ezt már az ószövetségi szentírás magyarázók, a rabbik úgy magyarázták, hogy ezt lehet érteni úgy is, hogy Dávidnak lesz egy fia, aki megszilárdítja majd a királyságot, de már ők elismerték azt, hogy ennek van egy jövőre utaló aspektusa, arca is ennek az idézetnek, hogy jön majd valaki, a messiás király, aki majd megszilárdítja is, akinek a trónja örökké állni fog, és ezt mi nagyon jól tudjuk, ezért is ünnepeljük Jézust Krisztus királyként is. Tehát a Dávid fia cím megszólítás a Jézus korabeli zsidók számára egyértelműen messiási cím volt, ezért is szerepel, ahogy mondtam, 17 alkalommal, tehát nagyon sokszor az újszövetségi szentírásban. Amikor egy alkalommal Jézus megkérdezte a farizeusokat, hogy a messiás kinek a fia, azok rögtön rávágták, hogy a Dávidé. Amikor a szűzanya tudomásul veszi, hogy ő lesz a messiásnak az édesanyja, akkor ezt mondja az angyal, a magasságos fiának fogják majd hívni, az Úr neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Dávid házán mindörökké. Csak így adódik egy újabb kérdés, hogy akkor miként tudott Jézus bekerülni a Dávid családjából, holott a Szentlélektől fogant, József pedig csak, úgymond, mostoha apja, nevelő apja. Itt figyelembe kell venni a zsidó örökösödési törvényt. Ha valaki valakit örökbe fogadott, akkor azzal a családnak a tagjává lett. Tehát amikor József magához vette Máriát gyermekével együtt, attól kezdve a törvény előtt ő már apja volt Jézusnak, és ezzel Jézus betagolódott a dávidi családba. És ha megnézzük a Máté evangéliuma, a Lukács evangéliuma előtti nemzetségtáblát, ott mind a kettő levezeti, hogy a messiás Dávid családjából származik. És hát ebbe az irányba mutat Pál apostolnak a levele is, aki nagyon jól tudjuk, hogy rabbi képzőiskolát végzett, tehát Pál apostol az ószövetségi szentírás gondolatvilágával teljesen tisztában volt a római levélnek az elején. Azt írja, tesz szerint Dávid nemzetségéből született a mi úrunk Jézus, tehát ő is Dávid fiának nevezi. Jézus önmagát soha nem mondta így, hogy én vagyok a Dávid fia. De amikor ezt a nevet használták, akkor nem tiltakozott ellene, és pedig azért, mert tudta, hogy az. De amikor a zsidók ezt politikai értelemben értették, és királlyá akarták kenni, kiáltani, akkor mindig eltűnt. Ott hagyta őket, mert ő nem politikai messiás akart lenni, hanem lelki messiás. És a legszebb vallomás, amit hallott Jézus, az Natanaeltől van, a későbbi Bertalan apostoltól, aki azt mondja, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya, azaz Dávidnak a leszármazottja, és ezt Jézus szintén nem utasítja vissza. Ez volt a nagy biblikus kitérő, kedves testvérek, és akkor az a kérdés, hogy én ma, évközi 30. vasárnap, a gyönyörű szép októberi vasárnapon, mit vigyek magammal az egészből, mint lelki kenyeret? Azaz, mire tanít bennünket a mai vasárnap, Bartimeus, ez a vakkoldus? Két dologra hívnám fel a figyelmet, bár több mindenre lehetne. Az első az így hangzik, kedves testvérek, Bartimeus számunkra az imádkozó embernek a példaképe. Azért az imádkozó embernek a példaképe Bartimeus, mert legelőször tudta, hogy kit szólít meg. Tudta, hogy az, akit megszólít, a messiás, Dávid fia, Dávid leszármazottja, olyan valaki, aki tud segíteni. És ezért erős hittel és bizalommal szólította meg. Másodszor azért az imának a példaképe, mert alázattal, igen-igen nagy alázattal, nyomorúságának a szintjéről, idézőjelben az útszéléről szól és nem lóhátról. Nem követelőzik, alázattal kér. És ez nagyon fontos az imáink részévé tenni, hogy sose lóhátról kérjünk, hanem az út széléről. Abból a nyomorúságból, amiben vagyunk, abból a bajból, amiben éppen leledzünk. A harmadik gondolat, hogy csitítgatták, untatták, hagy békét, halkabban, de annál hangosabban imádkozott, azaz nem tudták leuntatni. Nagyon fontos megtanulni azt, hogy az imába nem lehet, nem szabad belefáradni. Mónika 28 éven át imádkozott fiáért. Egyszer tömören fogalmazott, csak a lényeget mondta, mindenfajta bőbeszédűség nélkül. Uram, hogy lássak, megnevezte a problémájának a gyökerét. És az ötödik nagyon fontos dolog, hogy amiután meggyógyult, követte Jézust. Követése volt az ő hálája. Hányszor megtörténik az, hogy valamit megkapunk Istentől, vagy valamit megúszunk, teszünk egy fogadalmat, és aztán engedjük, ez a fogadalom úgy elhalványuljon bennünk, aztán úgy szépen elalszik, és ott folytatjuk az életünket, mint az esetleges tragédia előtt. Ugye vagyunk így. Ő követte Jézust. Vagyis nem csak hogy megköszönte, hanem rátette az életét arra, aki visszaadta neki a szeme világát. Nagyon fontos, föl emlékeztessük magunkat arra, hogy voltak-e olyan események az életünkben, ami tragédiával végződhetett volna, ha Isten nem segít rajtunk, ha nem hallgatja meg az imánkat, és mi még emlékszünk-e arra, hogy akkor mit is ígértünk az Istennek. Még mindig ahhoz tartjuk magunkat, avagy úgy szégyenlősen, ó Uram, remélem te is elfelejtetted. És a második gondolat, és egyben utolsó, amire bennünket ma ez az ember tanít, ez a vak a farizeusoknak és minden más látó embernek leckét adott. Ő vak létére fölismerte Jézus Krisztusban Dávid fiát, a messiást. A látó farizeusok, akik olvashatták a Szentírást, akik tanulmányozhatták a Tórát, erre nem voltak képesek. Ezzel valójában a Szentlélek ráirányítja a figyelmünket egy másfajta, sokkal súlyosabb, sokkal veszélyesebb vakságra, a szellemi, lelki vakságra. Testvérek, tömegek vannak ebben az állapotban. Már a próféták is ostorozták Isten akaratából Izraelnek a lelki vakságát. Ózeás próféta írja, nem ismerte el népem, hogy én adtam neki gabonát. És lehetne sorolni a többi prófétáktól is, hányszor és hányszor fölemlegetik, hogy népem nem ismerte fel az Úr látogatásának az idejét. Jézus maga is látta kortársainak a lelki vakságát. Szemüket behunják, hogy ne lássanak, olvassuk a Máté 13:13-ban. Vagy van szemetek és nem láttok, mondja egy alkalommal Jézus, ugyancsak az írástudóknak és a farizeusoknak. A kérdés tehát az, hogy én látok-e, avagy csak nézek? A kettő nem ugyanaz. Én látok-e, avagy csak nézek? Látom-e, fölismerem-e Istennek a jóságát, Istennek a szeretetét az én életemben? Isten művének, kezem művének a nyomát a nagy természetben? A tudomány engem milyen irányba terel? A térdeplő irányába, vagy pedig a buta gőg irányába? Hát ha szemem van, ha látok, akkor észre kell vennem a gyönyörű összefüggéseket. És hát ez nem tehet mást, nem hozhat más eredményt a mi életünkben, mint az imádatot, a hódolatot, a hálát és a dicsőítést. Dömötör Ilona pársoros kis versikéjével fejezem be mondani valómat, ez lehet az imánk mindannyiunk számára. Add Uram, hogy lássak. Ha most elébem állnál Jézusom, hideg csöndjén az éjszakának szólnál, mit akarsz, hogy tegyek veled, felelnék? Azt, Uram, hogy lássak. Ó, tedd látóvá lelkemnek szemét, egy sziklát küldjön csak lángóceánod. Hadd vegyem észre, hogy hajnal dereng, és ez a föld a te világod.